A hely. A műsorvezető Bak Anita.
Felvételünk helyszínének, ami Budapesten, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár egyik éppen átrendezés alatt álló kiállító termében található, nem kevés köze van ahhoz az egyetemi szakhoz, ami főszereplője a mai műsornak. Megszólalnak tehát hallgatók és oktatók is. Egy új szak, egy új képzés indulását követjük mai adásunkban. Jó napot kívánok! A neve összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok. Ez egy mesterképzés, tehát már diplomát szerzett emberek jelentkezhetnek ide. Szeptemberben indult, most van az első vizsgaidőszak. A Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete indítja el. Hárman fognak tehát össze ezért. Három beszélgetőtársunk van a helyszínen, dr. Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója, dr. Balázs Gábor eszmetörténész, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem általános rektor helyettese, és dr. Odrobina László, a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora. Segítsenek nekem, egy asztalt látok, az alját pedig tükrökön keresztül fotók vannak az alján?
Ez Golciher Ignácnak, a magyarországi iszlámkutatás ősatjának az eredeti dolgozóasztala. Az alján pedig az a fénykép látható, ami az asztalt az eredeti közegében, az ő Holló utcai lakásában mutatja. Nem akartuk az asztalt tetejét fölcímkézni, hogy elmagyarázzuk, hogy mi ez. Egyébként még a 30-as években rá van szépen táblázva, hogy ez Golciher Ignác munkaasztala. De ez itt van a múzeumban, az éveken keresztül az én munkaasztalom volt, mert megörököltem. De hát mégiscsak ez egy olyan tárgy, aminek kiáltásban van a helye, úgyhogy így tettük elhelyezhetővé. És most azért itt vagyunk, mert hát tulajdonképpen Golciher Ignác örökösei vagyunk ezzel a szakkal, aki ugye a Pesti Izzete Hitközségnek a főtitkáraként dolgozott évtizedeken keresztül. Ő a modern iszlám kutatásnak a megalapozója.
És a Rabbi Képző Intézetben tanított.
Igen, tehát Golciher összeköt minket. Ráadásul, ha már miért is vagyunk itt, azért, mert ugye az a képzés, amiről mi most beszélünk, az egy praktikus képzés, aminek az egyik fontos része a kulturális örökséggel való foglalkozás, és annak az egyik gyakorló helyszíne is ez az intézmény, így módon a hallgatóink is ismerik az asztalt, és ismerik a helyszínt.
Ahol tehát vagyunk, az a képzés egyik helye, ugye?
Ez a gyakorlatnak az egyik helye. Vannak különféle szakirányokhoz kapcsolódó különféle gyakorlóhelyeink, és a mi múzeumunk az az egyik választható gyakorló helyszín.
Miért érezték szükségét annak, hogy ez a szak létrejöjjön?
Így a rendszerváltás óta az egyházi gyűjtemények visszakapták egyházi státuszukat, tehát az egyházak visszakapták a gyűjteményeiket, amihova igazából nincsen feladat specifikus képzés. Nagyon sok mindent tanulnak a gyűjteményi szakemberek, de nem tanulnak egy csomó olyan egyházi vonatkozású részletet, amire mégiscsak szükség van. És én azt tapasztaltam az elmúlt 30 évben, hogyha jön egy új kollégám, akkor az első 5 évben beleszoktatjuk az egyházi kontextusba, és hát ezt szerettük volna, hogy akkor már olyan kollégákat tudjunk kapni, akik erre vannak felkészítve.
Gábor?
Magának a szaknak a nevében is benne van, hogy ez alkalmazott tudomány. Ez egyébként egész Európában egy nagyon erős trend, hogy próbálják megkeresni az elméleti tudományoknak az alkalmazhatóságát a való világban. Ami az elvi része számomra az az, hogy noha esik erről időnként szó, de valójában nagyon kevesen értik, hogy mennyire közös gyökérből fakad a három monoteista vallás. Ez a szak tulajdonképpen, illetve a szaknak minden szakága arra az elvi alapvetésre épül, hogy a zsidó keresztény hagyomány kiegészítve a muzulmán hagyománnyal az együtt képvisel egy olyan értékrendet, ami ma is aktuális Európában, és minden különbség ellenére vannak közös alapjai.
László?
Mi onnan indultunk ki a gondolkodásban, hogy ez egy hitéleti szak, ami azt jelenti, hogy elvileg azokat várjuk, akik a saját hitüket szeretnék megismerni. Persze nem csak őket várjuk, hanem várjuk azokat is, akik kívül állnak minden valláson, és csak egyszerűen a vallás, mint olyan érdekli őket, hogy megismerjék azt, hogy mi veszi őket körül. Viszont ha már olyanokról beszélünk, akik egy vallásnak a tagjai, akkor mi azt tapasztaltuk, hogy úgy ismerjük meg sokkal jobban a saját vallásunkat, ha egy kicsit kívülről is nézzük azt a vallást, egy másik vallás szempontjából. Amint Gábor előbb elmondott, az ilyen szempontból is értékelhető, hogy amióta én jobban ismerem a zsidó vallást, jobban értem a kereszténységnek a felépítés és struktúráját, mondani valóját is, és nyilván ez oda-vissza más vallásokkal kapcsolatban is érdekes lehet.
Aki kívülről érkezik, mert mondjuk közgazdász, nem is tudom, milyen példát hozhatnék.
Van kriminalisztikus is.
annak azt hiszem azért sebességet kell váltania.
Hát sebességet kell váltani, de akkor is, hogy mondjuk, hogy egy közgazdász elmegy politológiát tanulni. Tehát, hogy ez teljesen természetes szerintem, és manapság az emberek hozzászoktak a villámgyors váltásokhoz. Ez a kevés pozitívuma a 21. századnak, hogy az emberek egyszerűen a változáshoz jobban kell, hogy alkalmazkodjanak.
Itt állunk az első fél év végén, az első vizsgaidőszak közepén. Önök hogy tekintenek vissza az elmúlt fél évre?
Egy tanulási időszak volt számunkra is. Meg kellett szerveznünk a képzést úgy, hogy a hallgatók Nyíregyházira kerülnek felvételre. Közben az órák nagy része Budapesten kerül megtartásra. Részben személyes, részben online részvétellel. Ez elég nagy logisztikát igényelt, főleg úgy, hogy tulajdonképpen kettő, vagy ha akarom, akkor három intézmény tanárait, kollégáit kellett mozgósítani és összehangolni. Ugye beszélünk a Nyíregyházi Főiskoláról, nyilván én erről beszélek, mert ott vagyok az intézmény vezetője. Beszélünk a Zsidó Egyetemről, és beszélünk az itt jelen nem lévő Avicenna Közel-Kelet Intézetről, ahonnan pedig az iszlámmal foglalkozó oktatók, kutatók jöttek hozzánk. Ezt a három stábot kellett összehangolni.
Mit tanít László?
Nyelveket és ókori egyházi dolgokat.
Mely nyelveket?
Latint és görögöt.
Milyen kell ezeket ismerni?
Igen, de nem szeretnék senkit elriasztani ezzel. Szándékosan úgy csináltuk meg a szakot, hogy aki azért jön, hogy elmélyült tudást szerezzen szövegeken keresztül, annak van egy vallásfilológia szakirány, ami azt jelenti, hogy a vallással kapcsolatos szövegeket kell olvasni. Eredeti nyelven. Latinul, görögül, héberül, arabul. Erre a szakirányra nem tudott annyi hallgató bejönni, jelentkezni, hogy tudtuk volna indítani. De mondjuk az a szakirány sem indult, ami azt gondoltuk, hogy sláger lesz, a vallási kommunikáció. A vallás diplomácia indult be, nagyjából 10 fővel, a vallás politika szintén 10 fővel, és a vallási örökség szintén 10 fővel. Visszatérve a nyelvekre. Tehát igazából, aki a szövegekkel szeretne foglalkozni, annak van ez a vallásfilológia szakirány, és ott tényleg eleve úgy kell jönni már, hogy egy ókori nyelvet, vagy egy ilyen szent nyelvet tudni kell, és egy másikat pedig meg kell tanulni itt a képzés során. Akik a többi szakirányra jönnek, ott végigbeszéltük hosszasan, hogy ne terheljük túl a hallgatókat, de azért mégis valamit kapjanak a nyelvekből, és a minimum csomag az, amikor nem is nagyon tanulnak ilyen nyelvet, hanem egyszerűen csak részt vesznek egy fél éves kurzuson, latin, mint kulturális nyelv, görög, mint kulturális nyelv, héber, mint kulturális nyelv, és arab, mint kulturális nyelv, ahol megtanulják azt, hogy mit jelentnek ilyen alapszavak.
Gábor mit tanít?
Van egy olyan tantárgyunk, amely kifejezetten azt akarja bemutatni, hogy az egyházi ünnepeken keresztül hogyan lehet végigmenni a polgári éven. És akkor a különböző vallások képviselői, vagy oktatói, ők mutatják be az adott vallásnak az ünnepeit, igyekeznek olyan kontextusba helyezni, hogy lássuk a kölcsönhatást a különböző vallások egymásra való reagálásánál, ami nagyon erős például a kereszténység és a zsidóság vonatkozásában, hogy a régi klasszikus felfogás az azt mondta, hogy a kereszténység született a zsidóságból, de ez egy ilyen nagyon lineáris, leegyszerűsítő, pozitivista szemlélet volt, és mi meg azt próbáljuk megmutatni, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy két vallás egymással eleven kölcsönhatásban volt, mind a ketten hatottak egymásra, és ezek nem ilyen kéz dolgok a vallások, amik egyszer csak lepottyantak az égből, hanem ez egy hosszú kulturális folyamat, amelyben nem csak a saját gyökereikből táplálkoznak, hanem a másik gyökereiből is. Tehát, hogy a közös gyökerek után ugyanaz a fa különböző ágakat növeszt. És akkor ezt próbáljuk bemutatni, amire az ünnepek tényleg rendkívüli módon alkalmasak. Ez például három különböző előadó tartotta, hiszen én a zsidó ünnepekhez értek, ők meg a keresztény, illetve a muzulmán ünnepekhez.
Ha megengedhetném magamnak, hogy személyes megjegyzést tegyek, ez annyira hasznosnak tűnik, hogy én megkérdezném, hogy mikor kezdődik a következő óra, és ha nem bánnák, már is jönnék. Mert ez valahol azért a mindennapjainkat is abszolút tényleg érinti, hogy hogyan tudjuk megérteni egymást, szeretne László reagálni.
Igen, azt akartam elmondani, hogy amikor augusztus végén egy ilyen rócsót csináltunk a különböző szerkesztőségekben, egy ilyen hasonló kérdést kaptunk, és a vége az lett, hogy a szerkesztő riporter már hallgatunk az egyik képzésen.
Én még azt tenném hozzá, hogy az se riassza el a lehetséges jelentkezőket, amit az előbb mondott a Laci, hogy ugye a hitéleti szakok elsősorban azoknak szólnak, akik részesei valamilyen vallásos közösségnek. Mi a nem vallásos embereket is nagyon szívesen látjuk. Azt gondolom, hogy az európai kultúra egész egyszerűen megkerülhetetlenül összefügg a zsidó keresztény vallásokkal, amiket igazából őket is kultúrának lehet nevezni. Ez nem a szűken vett vallás, tehát bárki, aki ez iránt érdeklődik, azt mi nagyon szívesen látjuk, de van is olyan tantár, párt például, ami a görög-római mitológiát mutatja be, tehát tényleg a nyugati kultúrának az alapjait próbáljuk megismertetni.
Zsuzsanna, van olyan tantárgy, amit tanít?
Van egy csomó olyan tantárgy, amit tanítok, ugyanis amiről a fiúk beszélnek, azok gyűjteményekben manifestálódnak általában. Tehát a kulturális örökségünket, azt mégiscsak, hogyha hétköznapi állampolgárok vagyunk, akkor a kulturális örökségünknek egy jelentős részével, könyvtárakon, múzeumokon, levéltárakon, hanganyagokon, múltból megőrzött mindenféle jóval tudjuk kézzelfoghatóvá tenni. Úgyhogy én azokat a tantárgyakat tanítom, főleg, amik ezzel az örökségvédelemmel kapcsolatosak, de ők mind a ketten azt mondták, hogy mi volt. Én azt szeretném mondani, hogy mi lesz, mert én a múlttal foglalkozom, tehát akkor hadd beszéljek a jövőről. Nekem ebben a fél évben lesz az egyik kedvenc órám, amit egyébként évek óta csinálunk a múzeumban, és a múzeumban ez inkább egy ilyen kínált plusz workshop szokott lenni, de most lehet majd rá jegyet kapni. Úgy hívjuk, hogy Judendeutsch paleográfia, ami tulajdonképpen azzal a nyelvvel és azzal az írásképpel foglalkozik, amivel a zsidó közösségek használtak. És ugye beszéltünk arról, hogy 5 évig tart, mire valakit beleszoktatunk egy gyűjteményi munkába. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy azokat a régi írásokat, sírfeliratokat, műtárgyakon lévő feliratokat tudjuk meg fizikailag elolvasni, tehát ismerjük fel a betűképeket. Másrészt, ahogy mondta rektor úr, hogy azt a kulturális nyelvi réteget kell megtanulni, amivel a feliratokat értelmezni tudjuk. Ugye ez nyilván nem egy akkora szókincs, mint hogyha a komplett irodalmát szeretnénk elolvasni egy kultúrának, de azért a sírfeliratokon, műtárgyaknak a donációs feliratain, ezeken az örökség elemeken lévő feliratokhoz kell, hogy legyen valami viszonyunk. Én azt tapasztalom, hogy ez elég riasztóan hangzik így elsőre, hogy valamilyen obskurus szövegeket fogunk olvasni, de ennek valahogy mindig olyan lesz a hangulata, hogy az emberek, a hallgatók egy kicsit persze komoly dolgokat tanulnak, de mikor tanulunk írni, olvasni 5-6 éves korunkban, tehát hogy ez a gyermeki létnek a visszaidézés, hogy megtanulunk egy új betűtípust olvasni, ez egy olyan fajta öröm, ami én azt gondolom, hogy a szaknak nem csak tudományos eredményei lehetnek, hanem mentális segítséget is nyújthat nagyon sokaknak pont ezért. És egyébként a hallgatóink nem is kizárólag olyan hallgatók, akik a mi leszek, ha nagy leszek kérdése válaszolva jelentkeztek hozzánk, hanem nagyon sokan életüknek egy kicsit későbbi időszakában kapcsolódnak be, pontosan azért, mert ők már nem foglalkozást szeretnének maguknak választani szakmát, hanem egyszerűen az ismereteiket szeretnék bővíteni, és én azt gondolom, hogy ennek igenis van helye és szerepe a társadalomban.
Most egy időre búcsút veszünk az oktatóktól, és hallgatókkal beszélgetünk erről az új szakról. Összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, ugye ez 4 fél éves képzés, mesterképzés, ami azt jelenti, hogy vár valamiféle előképzettsége, alapdiplomája minden hallgatónak van. Hordnyik Anna közülük az egyik.
Én 2015-ben diplomáztam az ORZSE, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen, közösségszervezői szakon. Nekem a keresztény, illetve az iszlám tantárgyakból kell vizsgáznom.
Kell ehhez egy nagyfokú nyitottság, és szerintem rengeteg idő. Ezek nem tanulhatóak meg rövidített jegyzetekből.
Igen, ez egy életformat. Mi, amikor tanulunk akár az iszlámról, akár a kereszténységről, vagy a zsidóságról, bele kell bújnunk a bőrükbe, és megérteni azt, hogy mit miért teszünk. Például a keresztényeknél én nagyon sokáig nem tudtam azt, hogy milyen keresztény üldözések voltak a történelem során. Én nekem nagyon sokat kell tanulnom ebből a két vallásból, viszont ez egy nyitottságot eredményez, és ezt a nyitottságot én kerestem.
Ugyanakkor mégiscsak élte már a felnőtt életét, van munkahelye, 8 órában dolgozik, emellett vállalni egy képzést, ahol esténként ül az iskolapadban, és aztán készül az órákra is, a vizsgákra is, tehát ez egy igazi kihívás lehet.
Az elején nekem is nehéz volt 8 óra munka után még 1,5-3 órát koncentrálni ugye az előadásokra, de valahogy ez belém ivódott, és most már nem is tudom elképzelni az életemet másképp. Ahogy mondtam is, ez egy életforma, de nagyon élvezetes, és érzi az ember azt, hogy gazdagabbá válik belülről.
Mit csinál, amikor 8 órában dolgozik, azt megkérdezhetem?
Nekem eléggé rázós munkahelyem van, én irodavezető vagyok egy alapítványnál, ami az antiszemitizmussal foglalkozik, de ez többnyire szervezési munka, viszont hogyha mondjuk én egy könyvtárban dolgoznék, ahol könyveket is kellene bújnom, lehet, hogy nem ezt a szakképzést választottam volna.
Mi a mai vizsga? Mert ma is vizsgázni fog a találkozásunk napján.
Igen, a mai napon a párhuzamos szövegek a 3 monoteista vallásban című tantárgyból fogok vizsgázni, egy nagyon izgalmas alapozó tantárgy.
A munka és a tanulás kitölti az életét?
így, hogy van egy unokám, van egy iskola, amire járok, illetve van egy munkahelyem, nekem így teljes az életem.
És budapesti, ugye?
Én Vajdaságban születtem, és onnan jöttem át Budapestre 1992-ben.
Tudja, azért kérdezem csak, mert a három alapító intézmény közül az egyik például Nyíregyházán működik.
Igen, vannak nyíregyházi előadások, illetve vannak budapesti előadások. Többnyire ezek hibrid előadások, ami annyit jelent, hogy lehet online is csatlakozni rájuk, de lehet személyesen is részt venni rajtuk, és általában a vizsgáink is így online történnek, de például ezekben a propedeutikus tantárgyak esetében Nyíregyházára kell utazni, és ott kell vizsgázni helyben.
Jankovics Verával és Fenyves Krisztiánnal folytatjuk. Mi az alapdiplomájuk? Miért döntöttek úgy, hogy ez önöknek hasznos?
Én arabsz és történelem szakos voltam.
Arab? Az ma még mindig olyasmi, amire az ember kerekíti a szemét, ugye?
Igen, amikor 18 évesen szakot kellett választanom, akkor mindenképpen valami különlegeset akartam, és ez olyan különlegesnek tűnt. Én egy keresztény közegből jöttem, így új látásmódot vártam ettől a szaktól.
Milyen közegből jön?
Katolikus családból, piarista iskolából.
Arab történelem szakra, és aztán összehasonlító vallástörténet és alkalmazott kulturális tanulmányok szakra.
Igen.
Krisztián, önnél hogy volt ez?
Én katolikus teológusként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, és utána el is kezdtem a doktori képzést, patrisztikával, tehát ókeresztény irodalommal és történelemmel foglalkoztam, és volt két meghatározó ösztöndíjas időszak, ami nekem is hasonlóan az előttem szólóhoz felnyitotta a szememet más kultúrára, vallásokra.
Ösztöndíjak külföldön?
Így van, egy fél évet töltöttem Ankarában, egy muszlim egyetemen, katolikus teológusként ez egy nagyon érdekes élmény, utána pedig egy még meghatározóbb élmény, hogy Rómában, egy pápai egyetemen, a Gregoriánán tanultam zsidó-keresztény párbeszédről. És ez alapozta meg, hát főképp az, hogy 2000-es évek elején mondták, hogy ez az évszázad a trialógusról fog szólni, tehát az ábrahámi vallások közötti párbeszédről. Ez megalapozta azt az indítatást, hogy jelentkezzek vallásdiplomáciai specializációval erre a képzésre. Kiváltképp azért, mert volt egy másik ösztöndíjas időszak, amikor gyakornokként Rómában a Szentszéki Magyar Nagykövetségen belepillanthattam, hogy mit is jelent valójában a vallásdiplomácia, és milyen kölcsönös kapcsolatok alakulnak ki. Tehát megint, ha visszatérünk a vallásközi párbeszédre, azt láthatjuk, hogy, mint említettem, ez a trialógus meghatározza, hogy mit tehetünk közösen.
Most itt három területről, három kultúráról beszélünk, de hát csomó mindenki egyszerűen sehova se tartozik. Nekik elmondani, hogy hogyan gondolkozik, mi az érték, mi a döntési háttér egyik vagy másik kultúra szerint. Egyik vagy másik vallás szerint. Ez legalább akkora feladat szerintem.
Úgy érzem, hogy az egyház és a vallások azért nyitottak arra, hogyha a pápai iratokat is nézzük, hogy minden jó akaratú emberhez szóljanak. Tehát nem egy belső körhöz, hanem minden jó akaratú emberhez, hiszen hogyha a Föld nevű bolygóra gondolunk, az életterünkre, ezek mind olyan közös témák, amik meghatározzák, hogy akár a közjó, a társadalmi igazságosság, amit előbb említettem, hogy mit tehetünk közösen.
Úgy érzem, hogy nagyon meghatározó, hogy ki honnan érkezik, ki mit tanult eddig, és kinek mi az új, miben kell fejlődnie. Veránál melyik oldal az, amit erősíteni kell?
Talán a zsidóságról tudok legkevésbé a három vallás hátteréből, de azért abból is van valamennyi tudásom, mert éltem is kint kicsit Izraelben önkéntesként, nyitottsággal jártam a világot.
Krisztián, milyen felnőttként tanulni?
Hát felnőttként talán nehezebb egy vizsgai időszakba visszaszokni, de valószínűsíthetően mindannyiunkról elmondható, hogy szenvedéllyel kezdett neki ezeknek a tanulmányoknak, tehát nem csak energiát vesz el, hanem valahogyan flót is ad, és új energiákat is tudunk nyerni belőle. Szerintem a legnagyobb ajándék az, hogy ez a három vallás testközelből egymás mellett tanulhat, és egymást jobban megismerheti, tehát nem csak a tanulmányok, hanem a közös együttlétek is sokat segítenek ebben.
Mondják, a baráti köreikben önök azok, akik magyarázzák a híreket? Nem tudunk eleget, nem ismerjük a hátteret, félinformációink vannak, az újságírók sem mindig fogalmaznak elég alaposan.
Mindenképpen nehéz a mai világban exaktul és pontosan fogalmazni. Nagyon gyorsan áramlanak a hírek, és az emberek kevés időt fektetnek arra, hogy a hátterét megismerjék egy-egy dolognak. Tehát egy más kultúrát, egy más vallást megismerni, most ha a képzést tekintem 4,5 év alatt, ez egy kiinduló pont, hogy valahogyan pontosabban lássuk és meg tudjuk fogalmazni azt a hátteret, vagy a gondolkodási különbséget, amiből kiindulhatnak bizonyos konfliktusok, és például ugye a három vallás közötti párbeszéd mindig a békét keresi, de ahhoz, hogy a békét megtaláljuk, tudnunk kell a konfliktusok mélyben gyökerező problémáinak okát.
Kevés időnk maradt a műsor végéig. Balázs Gábor eszmetörténésszel és Odrobina László rektorhelyettessel zárjuk mai helyünket. Hány hallgatóval indultak, hányan zárnak vajon sikeresen?
Van egy alapvető elvárásunk, tehát hogy órára bárki járhat, de diplomát az kap, aki eleget tud tenni azoknak a követelményeknek, amelyeket egy mesterszakon el kell várni.
A konkrét számok tekintetében, tehát 32 hallgatóval indultunk szeptemberben. Most ebben az évben ez egy levelező formában szervezett oktatás volt, aminek az a sajátossága, hogy nagy lemorzsolódás. Ugye felnőttek jöttek, ők azért munka mellett csinálják ezt, belelkesülnek, aztán rájönnek, hogy hát azért hiába van az online elérés, hiába van az, hogy este munkaidő után lehet, azért mégiscsak fel kell készülni, mégiscsak részt kell venni az órákon.
Nem mindig mérjük föl rendesen vagy alaposan az energiát.
Tapasztalat nagyjából az, hogy a levelező képzéseken körülbelül a hallgatók fele leszokott morzsolódni. És ehhez képest mi jól vagyunk, mert a 32-ből 24-ről tudjuk azt, hogy beelkezdte a vizsgai időszakot. Szeptembertől azt tervezzük, hogy ne csak levelezőben folytassuk a szakot, hanem nappalin is, itt Budapesten. Egy érdekes szervezési kérdés volt még, hogy itt három vallásnak a előírásait kellett figyelembe venni ahhoz, hogy megszervezzük oktatást. Nyilván így a vasárnap kiesik, a szombat is kiesik, és tulajdonképpen a péntek is kiesik, sőt, ha akarom már az csütörtök este.
Kis magyarázatot kaphatunk ehhez?
Azért a három vallásnak nem csak a szent napjait a héten, hanem az ünnepeket is össze kell hangolni. Eleve egy egyházi intézményben azért nem csak a állami ünnepekkor van szünet, hanem az egyházi ünnepekkor is szünet van. A zsidó egyetemen is. Én oda jártam, emlékszem, hogy szeptemberben nem nagyon voltak órák, mert ott rengeteg zsidó ünnep van. Na most az a helyzet, hogy itt nem csak a zsidó ünnepek jönnek be, hanem bejönnek a keresztény ünnepek is. Ráadásul görög-katolikusnál még több ünnep van, tehát nagyon sok nap nincs tanítás, mert hogy ünnep van. Valamelyik vallásban.
Ezt már megértettem, arra az életrajzi adatára viszont nem emlékeztem, hogy ön járt a zsidó egyetemre. Mikor járt a zsidó egyetemre?
Hát talán 5 éve jártam, akkor volt egy kis szabadidőm, és akkor elvégeztem a vallástörténet.
Kultúra és művelődés történet.
Gábor Súg Lászlónak arról, hogy mit végzett 5 évvel ezelőtt.
Igen, emlékeztem a nevére, zsidó kultúra történet. Mesterszak, azt hiszem ez volt a neve. Az ott ismerkedtünk meg Gáborral, tehát a legjobb tanár egyike volt. Az egész ötlet innen jött, aztán elkezdtem tanulni nála héberül, úgyhogy ilyen beszélgetésekből alakoztak. Ezt nem mondtuk egy, hogyan jutottunk arra, hogy csináljunk valamit. Hát több héber órán beszélgettünk erről, és így alakult.
Héberül beszélték ezt meg?
Lehet, hogy beszéltünk héberül is, bár azért én annyira nem beszélek héberül, de valószínűleg Gábort ismerve elkezdte mondatni velem héberül, és akkor, amit tudtam, mondtam, aztán utána átváltottam magyarra, akkor már nem ment tovább.
Gábor is vállalja, hogy héber órán beszélt magyarul Lászlóval arról, hogy kellene egy ilyen képzés.
Főleg héberül természetesen, mert villámgyorsan megtanítok bárkit héberül, de igen, azért néha megengedtem ebben a kérdésben a magyart is.
Az első vizsgaidőszak közepén, de készülve a következő tanévre már, jövőbe tekintve zártuk ezt a beszélgetést. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Fotókat találnak a Kossuth Rádió közösségi felületén, illetve a mediaclick.hu-n is, ahol adásunkat 60 napon keresztül újra meg is hallgathatják. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is, Bak Anitát hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.